Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, legutóbbi adásunk főszereplője Raimundus Lullus az 1233 és 1316 között élt nagy katalán polihisztor, nem csak a szép próza mestere, de a filozófiai, teológiai, tudományos és hitvédő irodalomnak, a középkori költészetnek és a misztikának is jelentős alkotója volt. Mivel élete egyik fő céljának a pogányok megtérítését a zsidókkal és muszlimokkal folytatott dialógus tekintette, érthető, hogy számos írása a velük folytatott vita és a missziós munka lendületében született. E katalán és latin nyelven írt művek sorából, amelyek egy részét bár számunkra ezek szövege már elveszett, feltehetően a célközönségre is tekintettel arab és héber nyelven is közreadta, a legjelentősebb a Pogányról és a három bölcsről címet viselő 1276-ban keletkezett dialógus formában megírt értekezése. A szóban forgó mű alaphelyzete az, hogy három hittudós, egy zsidó, egy muszlim és egy keresztény hitükről, vallásukról beszélgetve sétál egy virágos, gyönyörű réten, ahol egyszer csak maga az értelem jelenik meg előttük egy csodálatos fiatal nő képében. Beszédbe elegyedik velük és biztosítja őket arról, hogy a hit észszerű, Isten van és megismerhető a gondolkodó ember számára, majd arra biztatja őket, hogy ki a maga hite szerint gondolja végig az emberi tudás lehetőségeit és saját vallása lényegi dolgait. Ám ekkor új beszélgetőtárs csatlakozik hozzájuk, egy pogány, hitetlen, ateista, aki arra szólítja fel a bölcseket, hogy bizonyítsák neki hitük, vallásuk, vagy általában az Isten hit igazságát. Olyan témákról kell beszélniük, mint Isten léte, lényege, örökkévalósága és mindenhatósága, a feltámadás és az örök élet, a teremtés és a természet rendje, a gondviselés bizonyossága. Igazolniuk kell azt is, hogy csak egyetlen Isten létezhet, az Istenek sokaságának feltételezése hitnek és értelemnek is ellentmond. A kérdésekre válaszolva a három bölcs egymás után sorra veszi a maga hitének sarkalatos tételeit, arra a következtetésre jutva, hogy minden eltérés ellenére mennyi az azonosság vagy hasonlóság a három nagy egyisten hívő vallás világában. Lullus nem mondatja ki velük, de azt sugallja, hogy mindez azért van, mert az Isten ismeret alapjául szolgáló értelem közös, minden helyesen gondolkodó, a végső igazságokat kereső emberi elmében. A beszélgetőtársak egymással nem is szállnak vitába, ám a hitetlent útjára bocsátva arra bíztatják, gondolja végig a hallottakat, hogy hitre, bizonyosságra leljen, válasszon, döntésre jusson. A pogány itt már néma szereplő, meghallgatja a bölcseket, és azzal távozik, hogy a hallottak elgondolásához időre van szüksége. A mű egészében tartja magát Lullus, a párbeszéd ma is érvényes, objektív, ám a 13. században nagyon nem magától értetődő szabályaihoz. Szereplői nevében korrekt, a mai vallástörténés számára is hitelesnek és tárgyilagosnak tűnő összefoglalását adja a zsidó, a muszlim és a keresztény hitnek, a végső dolgokról való töprengésre buzdít, de a döntést az olvasóra bízva óvakodik attól, hogy állást foglaljon abban a tekintetben, hogy a három testvérvallás közül melyiknek a hite az igaz, a másikénál magasabb rendű. Ugyanez a szemlélet olvasható ki Lullus kisebb térítő szándékú munkáiból is. A zsidó, a muszlim és a keresztény hit közös alapjaiból, az egyetlen közös Isten alakjának bemutatásából indul ki. A hangsúlyt azokra az elemekre helyezi, amelyek közösek vagy hasonlóak, majd azt a töbletet emeli ki, amely révén Krisztus hite teljesebb, vonzóbb és észszerűbb az Ószövetség vagy a Korán hiténél, vallásánál, és amelynek elfogadására invitálja nem keresztény olvasóit. Ebből következően Lullus missziós teológiájának lényege az alapvető hasonlóság felismerése a keresztény, a muszlim és a zsidó tanítás között, amely nézete szerint az isteni tudásból való részesedés révén biztosíthatja e vallások közeledését. Lullus azonban nem csupán a hitvédelem és a vallás közé párbeszéd, hanem a misztika területén is jelentős életművet alkotott. Alapvetően racionális elmelévé misztikája nem az elragadtatásos látomátos, hanem a filozófikus meditatív misztika hagyományainak vonalába illeszkedik, hiszen fő célja itt is a hit titkainak, végső soron a magának Istennek a megismerése, megértése, az isteni attribútumok szemléléséből fakadó tudás megszerzése. Ezt a célt a leglátványosabban 1272 körül keletkezett misztikus főműve, az Istenről való elmélkedés könyve szolgálja, amely valójában nem más, mint egy az esztendő mindennapjára elmélkedési témát kínáló lelki, meditációs útmutató. A szerző szerint Isten titkának fürkészésére és szemlélésére a teremtett világ minden tárgya és jelensége alkalmas. Ezért a mű valójában természetrajzi enciklopédiaként, a világról való ismeretek tárházaként is tekinthető, hiszen mindenben, ami bennünk és körülöttünk létezik, felismerhető az, aki van, a teremtő, hiszen tulajdonságait, vonásait, keze munkája tükrözi mindenben, amit alkotott. Mindezeken túl Lullus életének fő műve Ars Magna című tudományos enciklopédiája volt, amelyen szinte egész életén át dolgozott, és amelyet több változatban is elkészített. Valójában ez a munka logikai, tudományelméleti szintézis, az emberi gondolkodás helyes módszereinek kifejtése, minden lehetséges tudás megszerzésének foglalata. Lullus szilárdan hitt abban, hogy az emberi elme képes a teljes valóság bizonyosan igaz megismerésére, csak éppen meg kell találni hozzá a megfelelő nyelvet és az ismeretek rendszerezésének helyes módját. Ami a nyelvet illeti, egy mesterséges nyelvek előtti fogalmi nyelvre gondolt, melynek kategóriái leképezik a valóságot és biztos ítéletekhez vezetnek. Maga az emberi gondolkodás nézete szerint olyan mechanikus folyamat, amely alapfogalmakból, mint előfeltevésekből és a közöttük létező kapcsolatok feltárásából vezet el a biztos tudáshoz. A kiinduló fogalmak Isten tulajdonságai, mint a legalapvetőbb valóságok, a jóság, a nagyság, az örökké valóság, a hatalom, a bölcsesség, az akarat, az erény, az igazság és a dicsőség. E hét fogalom egyben a teljes valóság alapja. Egymással párba állítva, például jó akarat vagy akart jóság, dicső erény vagy erényes dicsőség és így tovább, 72 összetett fogalmat alkotnak, amelyek alá aztán a teljes valóság, annak minden tárgya, jelensége és tulajdonsága igaz módon besorolható. Valójában egy sajátos logikai mátrix keletkezik így, minden helyes gondolkodás mechanikus alapja. Ezt Lullus betűk és ábrák segítségével illusztrálta, mert nézete szerint az isteni attribútumok és fogalmaink olyan betűkkel szimbolizálható koncentrikus kördiagramot alkotnak, amelynek mozgatása révén tudásunk új betűegyüttállásokhoz és így új felismerésekhez juthat. Sőt, alkotott egy gépi szerkezetet is, az úgynevezett gondolkodógépet, amely mindenki számára hozzáférhetővé, levezethetővé teszi a lehetséges tudás egész világát. Az Ars Magna a kabbala szám és betű misztikájához hasonlatos elképzelése a gyakorlatban használhatatlanak bizonyult ugyan, ám Lullus kísérletét ma a számítás technika, számítógép és a számítógépes nyelv megalkotására tett első, még naív kísérletként szokás számon tartani. Erre a módszertanra épült Lullusnak a Tudásfája címet viselő másik nagy műve, amelynek lapjain 7 jelképes fa, az elemek, a növények, az élet, az érzéki erők, az emberek, az erkölcs és a birodalom fája, az evilági hit másik pedig, apostolok, ég, angyalok, örökkévalóság, az anyaga, kereszténység és Isten fája, a lelki, szellemi valóság világára vonatkozó tudás rendszerező összefoglalását kívánja nyújtani. Az utolsó, 15. fa pedig nem más, mint felsorolás példák arra, hogy e fák termése, a tudás egyes elemei hogyan alkothatnak szintézist egymással. Végül, de nem utolsó sorban Lullus a katalán líra megteremtője, bár nem a szó valódi értelmében költői alkatként, hiszen versei zömében a tudós, a misztikus és a misszionárius az, aki kifejezési eszközöket keres mondandója számára. Verseinek stílusa, nyelvezete ugyanakkor ellentétben áll a többnyire elvont fogalmi mondandóval, hiszen nyelvi eszközeiben félig katalán, félig provanszál szókincsében a kortárs trubadur líra vonásaira ismerhetünk. Ebből adódóan legjobb költeményei nem azok, amelyekben tudományos fejtegetéseit igyekezett a jobb érthetőség kedvéért versbe szedni, hanem amikor élete nagy fordulatai, lelki megrázkódtatásai válsága idején azért ragadott tollat, hogy pillanatnyi hangulatait fejezze ki. Ennek jó példája a Vígasztalanság címet viselő verse, amelyben önmagával viaskodva azt a kérdést teszi fel, hogy a hit diadaláért és az egyház ügyéért folytatott meddő küzdelmek helyett nem volna-e helyesebb a remete élet magányába vonulnia és a csendes szemlélődésnek szentelnie minden idejét. Önéletrajzi ihletettségű egy másik nagy költeménye, a Ramón dala, amelyben ifjúkorának léhaságával, bűneivel és későbbi kudarcaival, csalódásaival vett számot, egyben azonban hitet tesz már-már prófétai elhivatottsága mellett. De hogy mennyi mindenre alkalmas számára az önkifejezés verses formája, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a Zsinat címet viselő késői 1311-ből származó költeménye. Missziós tervezete hosszú küzdelem után ekkor került egyházi fórum elé, a vers pedig nem más, mint annak a reményének költői módon való megfogalmazása, hogy korábbi élete és küzdelme nem volt értelmetlen, javaslatai meghallgatásra lelnek magas egyházi fórumon. Versei között említést érdemel még Mária siratója, amelyben maga a Szent Szűz beszéli el nagyon is nyers, eleven naturalizmussal fia szenvedését a kereszten, és fogalmazza meg azt az anyai fájdalmat, amelyhez fogtatót anya még nem érzett gyermeke kínja láttán. Lullus esetében korán sem véletlen a Mária téma. Több mariológiai értekezés is kikerült a keze alól, amelyek alapján a középkori ferences Mária tisztelet lelkes, áthatott követőjének a Mária szeplőtelen fogantatását hirdető, ekkor még a teológiában erősen vitatott nézetnek volt a képviselője, szószólója. Végül, ahogy jeles középkori szerzők esetében lenni szokott, számos apokrif, neki tulajdonított, de valójában nem tőle származó mű is gazdagítja a Lullus korpuszt. Ezek között hitvédő és életrajzi vonatkozású munkákat is találunk, zömében azonban alkimista írások. Mivel utókora nagy tudósnak, a természet kiváló ismerőjének tartotta, az aranycsinálás titkos tudományának ismeretét tulajdonították neki, aligha nem jogtalanul. Minden esetre későbbi korok aranycsinálóinak vegykonyhájában neve ismert és elismert volt, még az újkor századaiban is. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a nagy katalán polihisztor, boldog Raimundus Lullus alakjától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Oh.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.